Ő méltó. Az Úr Jézus méltó. És milyen ámulatos volt ez a dal, ez a pár dal, nem? Olyan nagy bátorítással vagytok nekünk, tényleg olyan nagyszerű az Úr Jézus dicsérni. És én szeretek énekelni alapvetően, bár mostanában sokkal ritkábban teszem, mint régebben, de itt a gyülekezetben mindig egy felkavaró, ahogyan őt dicsérjük, és hiszem, hogy tudjátok, hiszem, hogy amikor éneklünk, a testünk is gyógyul egyébként. Isten gyógyít bennünket az ő imádatában, az ő jelenlétében, vezet bennünket az ő életében, és gazdagon kapunk igazából, amikor őt dicsérjük. Jó dolog olvasni a Bibliát, jó dolog hallani az ő hangját azon keresztül, de amikor visszaadunk neki, amikor otthon tele van a szívünk, és dicsérjük őt, az egy különleges Isten számára is, és a mi számunkra is. Mert a helyünkön vagyunk. Arra tervezett minket, arra alkotott minket, hogy őt dicsérjük. És ez egy ámulatos Isten, egy ámulatos megváltó. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük, hogy együtt tehetjük. És feltámadásról gondolkoztam, nyilván húsvét lévén. Imádkozzunk, hogy Isten hozzon elő áldást ezen keresztül, amiket elém hozott. Nyilván, hogy nagyon sok mindent lehetne mondani a feltámadásról, az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról. Ez a hitünknek a középpontja, tehát enélkül nincs semmi, és erről majd beszélek egy kicsit, igaz? A feltámadás nélkül, a feltámadás ténye nélkül, a mi hitünk az semmit nem érne. De mivel ez egy tény, mivel ez egy történelmi tény, hogy a világ megváltója eljött értünk, lehajolt értünk, kiemelt és erős kézzel vezet az Atyához. Ez egy ámulatos dolog, egy ámulatos tény. Úgyhogy imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy Isten adjon nekünk kegyelmet, ahogyan tanuljuk az ő igéjét, ahogyan gondolkozunk vele együtt erről. Köszönjük, Urunk, neked, hogy te eljöttél ebbe a világba, és köszönjük neked azt, hogy ma ünnepelhetjük a te feltámadásodat a sírból, amikor bevégezted azt a munkát, amiért eljöttél, hogy megments bennünket, és győztesen feltámadtál, értünk, Uram. És csak kérünk, hogy nyisd meg előttünk a Bibliát most, adj nekünk gondolatokat te tőled, olyanokat, amik felépítenek bennünket a hitben, amik előre visznek, amik áldanak, amik tényleg drágák a számunkra. Köszönjük neked az írásokat. Köszönjük, hogy láthatunk téged ezekben. Csak segíts nekünk most érteni, olvasni, befogadni, elfogadni, Uram. Vezess minket. Amen. Amen. És jó volt, hogy megölelhettük egymást, és jó örvendezni az Úr Jézus Krisztusban tényleg együtt. Na hát, nyissuk ki a Bibliát. Sok verset hoztam, de nem azért, mert fárasztani akarlak titeket teológiával, hanem azért, mert amikor én olvasom ezeket a verseket, Isten beszélget velem. És tudjátok, ezért szeretem a mi gyülekezetünknek a nevét is, hogy a Biblia szól. Lehet, hogy van, akinek ez más dolgokat hoz elő, de én nagyon szeretem ezt, hogy a Biblia szól. Hogy nem vagyunk a saját gondolatainkra utalva Istennel kapcsolatban, mert ide adta a Bibliát, és azon keresztül szól és szolgál felénk, és megérthetünk dolgokat, amiket önmagunktól nem is értenénk meg, vagy el is felejtenénk nagyon hamar, ezért jó újra olvasni. Úgyhogy lehet, hogy nem fogok egetverően új dolgokat olvasni a Bibliából, de ezeket melegítsük fel a szívünkbe, amiket olvasunk. Hadd szolgáljon felénk az Úr, mert olyan sok hang van ebbe a világban, annyi minden van, ami beszélget velünk, és mond dolgokat. Egy impresszió, hírek, események, amik történnek velünk, vagy barátainkkal, vagy szeretteinkkel, körülmények, amik szorongatnak bennünket. De az Úr is beszél. Az Úr is beszél. És hála neki ezért. Úgyhogy kezdetnek ezt a verset gondoltam felolvasni nektek, az Efézus 1:19-23-ig. És itt Pál apostol beszél a feltámadásról. És mindjárt remélem, hogy jót mondtam. Pillanat, mert így is körülményes. Nem jót mondtam. 1 Korintus 15:14-től 20-ig. 1 Korintus 15. Ne haragudjatok. Tehát Pál beszél a feltámadástól, feltámadásról. És azt mondja, hogy ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, az Isten hamis bizonságtevőinek is találtatunk, mivel hogy az Isten felől bizonságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. És nem olvasom tovább, egy érdekes fejtegetés a Pál apostoltól, mert ugye azok olyanokkal beszélt, akik nem hittek a feltámadásban. De ő védelmezte a feltámadást, és azt mondta, hogy enélkül a mi hitünk semmit nem ér egyébként. Tehát, hogyha az Úr Jézus Krisztus csak eljött egy jó szándékú emberként, és ki akarta fejezni Isten szeretetét, de gonosz emberek elfogták őt, és megölték, ezzel az ő küldetésének vége volt, úgymond, és most nincs feltámadás, ő még a sírban van, vagy valahol elrejtve, akkor az egész hitünk az szétesik. De hogyha igaz, hogy ő feltámadt a halálból, akkor az is igaz, minden igaz, amit mondott, és emlékeztek, hogy az Úr Jézus Krisztus mondott ilyet, hogy azt mondta, hogy ha valaki hisz én bennem, ha meghal is él, és bárki, aki él és hisz én bennem, lehet, hogy nem pontosan idézem, ha meghal is él. Tehát azt mondta, hogy örök életet ad nekünk. Olyan életet, amit senki nem tud elvenni tőlünk többet. Ő nem csak önmagáért támad föl, mármint nem csak azért, mert Isten megigazította őt, és elfogadta az ő áldozatát, hanem miértünk támad fel. És majd ezt egy kicsit bővebben kifejtem. De a feltámadás az egybe forrasztotta a mi sorsunkat ő vele. És ugyanúgy, ahogy ő feltámadt, most mi is a feltámadás letéteményesei vagyunk. És ezért vagyunk győztesek minden egyes nap az életünk során. Teljesen mindegy, hogy milyen körülmények vesznek körül, hogy milyen hírek érnek, vagy amiket mondtam az elején, ugye, hogy annyi minden van az életben, hogy mivel találjuk szembe magunkat, mert ez egy tény, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadt a mi győzelmünkért, a mi megváltásunkért. Meg nyilván a magáért is, de ez együtt van ez az egész. Mi ő benne vagyunk, és ő mi bennünk. És együtt vagyunk ő vele. És Pál ezt mondja, hogyha nem támad fel, akkor ez az egész hiába valóság. Egyébként akkor szerintem tegyük is le a Bibliát, meg menjünk haza, mert nincs értelme annak, amiről beszélünk. Erre mondja ugye, hogyha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, és itt gondol a körülményeinkre, amik történnek velünk, hogy megölhetnek bennünket akár a hitünkért, vagy ez velük teljesen egyértelműen ott volt a pakliba, ugye úgy mondják. Ott volt a pakliba, hogy az apostolok azok az életükkel fizettek a bizonyságukért. És azt mondja, hogy ebbe az életbe vesztesek vagyunk, hogyha csak ez az élet van. Ha nincs feltámadás, hogyha Krisztus valóban nem adott egy győzelmet nekünk a halál fölött. De ő adott. Úgyhogy így bevezetőnek erre gondoltam, hogy ezt így felhozom nektek, mert mi is hiszünk a feltámadásban. Nem azért járunk vasárnap gyülekezetbe, csak hogy jól érezzük magunkat egymással, vagy szépeket mondjunk, hanem ugye ez egy tény, hogy Krisztus feltámadt a halálból. Van egy szellemi valóság, ami túl van ezen a földi valóságon, ami erőteljes valóság, olyan, aminek örök hatása van, kihatása van a mi életünkre. És ez az, hogy van egy örök sorsunk Krisztus miatt. Ő benne. Egy örök élet. És hát ezt fogom tovább kifejteni nektek, több verset használva, egyébként olyanokat, amik megáldanak engem. Csak annyit mondok még így, ami így eszembe jutott az apologetikából, amit így tanulmányoztunk, hogy nem a tiédből lehet, hogy a másik, de hogy a feltámadás az a világtörténelem legbizonyítottabb ténye. Tehát, hogyha voltak többen, akik megpróbálták cáfolni a feltámadást, vagy a kereszténység igazát, és nem tudták ezt megtenni, mert annyi ténnyel körül van bástyázva, hogy nem lehetséges. Vagyis hát lehetséges támadni, de valóban megcáfolni nem lehet. És erre csak egy példa volt így, ami benne volt, emlékeztek a Ben Hur című filmre biztosan. Annak a szerzője volt, aki egyébként így kezdte el írni a Ben Hur könyvet, hogy ő most meg fogja cáfolni a kereszténységet. És pont az ellenkezője történt. Ő tért meg ennek a folyamán, ahogyan írta, miközben írta a könyvet. Mert meggyőzték azok a bizonyítékok, amik Krisztus mellett szólnak. Úgyhogy ez egy ámulatos dolog tényleg a mi hitünkkel kapcsolatban. És ehhez egy adalék, amikor az Úr Jézust kivégezték, ugye az ő tanítványai, vagy a közeli barátai is mind elhagyták őt. Tehát amikor ő meghalt, akkor az általános közhangulat az volt, mint az Emmausi tanítványok, ugye, hogy nem így kellett volna történnie, de sajnos ez történt, és nem tudjuk, hogy mi lesz most tovább. És tudjátok, hogy mind elmenekültek, ott hagyták őt, Péter megtagadta, János a ruháit a kezébe hagyta azoknak, akik üldözték ott a kertben, mikor menekültek el, meg mindenki gyakorlatilag csalódott és összezavarodott. És ugyanezek az emberek, mikor találkoztak a feltámadott Krisztussal, utána a saját életüket adták azért a bizonyságért, amit róla mondtak. Ugyanazok az emberek, akik összezavarodtak és el voltak keseredve, megváltoztak, és bátor képviselőivé váltak az Úr Jézus Krisztus üzenetének, és ez pontosan erről szólt, hogy ő nem maradt abban a sírban, és nem az volt a történet vége, hogy volt egy jó ember, aki hát jót akart mindenkinek, de végül is kivégezték ebből a világból, hanem az volt a vége, hogy ők voltak azok, akik igazából felemelték az emberek szemét, és azt mondták, hogy Izraelnek itt a megváltás, vagy bárkinek, aki ő hozzájön, itt a lehetőség, hogy hozzá forduljon. És nekem egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy figyeljetek, az Úr Jézus nem jelent meg másnak, csak a tanítványainak, miután ő meghalt, miután feltámadt, miután meghalt és feltámadt. Többet nem mutatta meg magát a világnak, csak ezeknek az embereknek. És a világ ezeken az embereken keresztül értette meg, hogy Krisztus feltámadt. Azokon keresztül, akik egyébként előtte el voltak bátortalanodva, elszélettek, elárulták, stb. És ez egy hatalmas bizonyíték a feltámadásra egyébként. Hogy azok az embereknek a bizonyságára nagyon hamar, ugye Jeruzsálemben például 3000 ember megtért. Nem csak annyian hallották tőlük, de 3000-en megtértek. Az első evangelizációs alkalomkor, Péter, amikor kihirdette, hogy mi is történt, ugye, és elmagyarázta, hogy mi történt. Úgyhogy ez egy hatalmas bizonyíték. És ugyanez a szellem lakik minden hívőben, aki újjászületett. A feltámadás szelleme, a bátorságnak a szelleme, az erő, a szeretet és a józanság szelleme, ami kihozta az Úr Jézus Krisztust a halálból, ami bátor bizonyság tevőké tette ezeket az embereket, ez a szellem velünk van. A Szent Szellem velünk van, és bennünk van. És ez nem miattunk van, és erről akarok beszélni. És akkor itt a másik vers, amit már a múlt alkalommal, amikor prédikáltam, akkor is felhoztam nektek. Zsidók 13:20-21 azt mondja, hogy kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát az Isten a halálból. Kihozta a juhok nagy pásztorát. És az, hogy ő a juhok pásztora, az azt jelenti, hogy vele együtt a juhokat is kihozta. És csak így gondolkozva azon a képen, mert a elmúlt alkalommal a 23. Zsoltárról beszéltünk, ugye, és persze ez bennem forog meg gondolkozom rajta tovább, hogy az Úr Jézus Krisztus azért jött ebbe a világba, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Emlékeztek erre, hogy azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. És azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, aki az életemet adom az én juhaimért. Hogy ő egy olyan pásztor, amelyik utána ment az elveszettnek, és hagyta, hogy őt verjék össze, hogy megmentsen bennünket, és aztán kihozott bennünket miután kifizette az árát annak, hogy mi megmenekülhessünk. Lehet, hogy nem rendezett a beszédem, de nem is szokott az lenni. De figyeljetek, de ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy van egy olyan erős pásztorunk, aki a végsőkig elment, megragadott bennünket, és kihozott bennünket. És ő az erős pásztor. Az Ézsaiás 53 leírja ezt, és hogyha nem bánjátok, ezt felolvasnám. Tényleg. Attól függetlenül, hogy ez nagyon ismert rész. Ézsaiás 53. Tehát a kép, hogy mi eltévedt báránykák vagyunk. Bárányok, önfejű, magabízó bárányok vagyunk. És azt mondja, és aztán ki a maga útjára tértünk, és aztán megtapasztaltuk az elveszettséget, és nem volt kiút. És azt mondja Ézsaiás, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, a mi pásztorunk, és mint gyökér a száraz földből, és nem volt neki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Nem egy Superman volt, akire szívesen felnézünk, egy egyszerű volt. És emlékeztek, hogy mondtam, hogy a pásztorok azok egyszerű emberek voltak, egyszerű foglalkozásuk volt, alantas munkának számított. Nem volt kívánatos, utált, és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és a betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. És ez arról az állapotáról beszél az Úr Jézusnak, amikor pontosan ebbe az összezavarodott, kitekeredett, gonosz világba eljött, ahol kitette magát a verésnek. És arról az állapotáról beszél, amikor értünk szenvedi el azokat az ütéseket. Mint a kisbárányért, amikor a pásztor elmegy, beesik a szakadékba, lehet útközbe, vagy jönnek a farkasok és marcangolják őt, és mégis oda megy, és mégis. És közben már lehet, hogy eltorzította a testét a mindenféle viszonttagság. És ránéztünk, és emberileg ez nem vonzó. De mivel elveszettek vagyunk, nincs más menekvés. Nincs más, akihez mehetnénk. És azt mondja, hogy pedig a betegségeinket ő viselte, és a fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. És ő megsebesített a mi bűneinkért, és megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek a büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Miért? Mert amikor megsebesített értünk, amikor eljött értünk az elveszettségünkbe, amikor felvett a vállára, és érték őt az ütések tovább, és a kínzás ott volt, ő elvégezte ezt a dolgot. Meggyógyultunk azon keresztül, hogy őt verték, és visszavitt bennünket a biztonságos helyre, visszavitt bennünket az atyához, oda szeretett bennünket az életre. Mindnyájan, mint juhok, eltévedtünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét ő rávetette. Kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint a bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint a juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. Fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földjéből, hogy népen bűnéért lőn rajta vereség. Ahogy mondtam az elején, hogy azt hitték az emberek, hogy itt valami nagy szerencsétlenség történt, és igazából nagy igazságtalanság, de hát, ez történik a világban. Nem gondolt vele senki. Kevesen voltak ott a keresztnél, igaz? És kevesen siratták meg. Nem ismertek közel menni, mert egy elítélt ember volt. És a gonoszok közt adtak sírt neki. És gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamiságot, és álnokság nem találtatott a szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha ön lelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. az Úr akarata volt ez, hogy a mi bűneinket elszenvedje, a mi bűneinkért ő szenvedjen. És miután mindent kifizetett, miután nem volt semmi több kívánalom, ami a bűnös ellen ott lett volna, nem volt semmi több gyötrelem, amit Sátán okozni tudhatott volna neki, nem volt, amit a halál, tudjátok, hogy a halál nem tudta őt fogva tartani, arról beszél a Biblia. A halál nem tarthatta őt fogva, mert már nem volt mit kifizetni. Minden ki lett fizetve, mindent magára vett, mindent elszenvedett, és nem tudták megtörni az ő szellemét. Ugye azt mondja, hogy a csontja nem teretett meg, nem tudták. Lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Ez volt az Úr Jézus Krisztus, az Úr szolgája, aki az ő maga igazságát megosztotta velünk. És lehet, hogy ezt majd egy kicsit még kibontjuk ezt a képet. Azért részt osztok neki a nagyokkal, és zsákmányt hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét adta a halálra, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Ez volt az Úr győzelme. Lement tényleg a legmélyére, megragadott bennünket, és aztán visszahozott bennünket. Ez volt az ő hatalma, az ő ereje, az ő szeretetének a hatalma és ereje. És ahogy mondom, semmi több fizetnivaló nem maradt. Semmi több fizetnivaló nem maradt. A bűn adósságot hoz létre. A bűn zsoldja a halál. Igaz? A bűnért fizetni kell. A bűnért fizetni kell, és halál a fizetség. És ezt ő magára vette. És csak úgy megmaradt bennem, 25 éve bennem van ez a kép, tudjátok, és egyszerű kép. De hogy ez történt a keresztnél, hogy minden olyan dolog, ami bennünket sújt, minden bűn, ami mérgezi az életünket, minden, ami elválasztott bennünket Istentől, Isten egy nagy csomagba összepakolta, és rátette a kereszten az Úr Jézus Krisztusra. És megítélte ezt. Elbánt vele. Elbánt vele, és ez egy csomag. És a másik csomag pedig, hogy minden az ő tökéletességét, minden gazdagságát, minden az Úr Jézus Krisztusban, az ő jellemében levő szépséget és gyönyörűséget pedig összecsomagolt egy másik csomagba, és azt pedig nekünk adta. Ez a kereszt két oldala. A kereszt két oldala. Mi ebbe az egyenletbe behoztuk a saját káoszunkat. És ezt ő elvette. És ő pedig behozta a saját tisztaságát, a saját örömét, a saját erejét, a saját dicsőségét, és azt pedig odaadta nekünk. És ez minden hívőre igaz, aki Jézus Krisztusban hisz. Hogy nem csak annyi történt, hogy a bűneink meglettek bocsájtva, hanem Krisztus az ő saját életét nekünk adta. És ezért mondtam az elején, hogy ugye össze van kapcsolva a sorsunk vele. Soha többet nem lehet elválasztani. A juhok a jó pásztorukkal egyek. A pásztor a nyájjal egy. És kihozta, az Úr kihozta a juhoknak a pásztorát a sírból. És feltámasztott bennünket. Vele együtt. Oké. Tudtok követni még? Ha még olvasunk. Ez az első. És ennek így kellett történnie, ahogy mondjuk. A kereszt két oldala, és a jók pásztora, aki bement és kihozott bennünket. A második, amin gondolkoztam, az, hogy a zsidókhoz írt levél második fejezetében azt olvassuk, hogy ő megszabadított bennünket a halálfélelemtől. És a halálfélelem az egy ilyen csomagnak a része volt, ami a bűn hozott létre az életünkbe. Hogy vétkeztünk, emlékeztek, hogy Ádám és Éva elvett abból a gyümölcsből, és közvetlenül utána szégyent tapasztaltak, meg összezavarodottságot, azt a káoszt, amiről beszéltem, és félelmet. És féltek az Úrtól is, aki pedig szerette őket, és egész addig csak jót tapasztaltak meg tőle. És ott volt a félelem, és ez a halál miatt volt ott. És a zsidók 2.9 azt mondja, mindjárt zsidókhoz írt levél. Azt látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedésért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Mert illendő volt, hogy akiért minden, és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Hogy az Úr Jézus Krisztus úgy tudott velünk azonosulni, úgy tudott velünk együtt érezni, hogy ugyanazt a zavarodottságot, ugyanazt a káoszt megtapasztalta, amit minden egyes elveszett ember megtapasztal. Úgy, ahogy az a pásztor elment a juha után, igaz, és ugyanazokat a viszontagságokat végigélte, mint a juh. Mert lehet, hogy beleesett a szakadékba, lehet, hogy jöttek a vadállatok, lehet, hogy tényleg a szorultságban ott volt azzal a bárányjal. Hogy ugyanez az Úr Jézus Krisztussal, és azt mondja az írás, hogy ez méltó volt hozzá. Hogy méltó volt hozzá, hogy nem csak egy nagy trónszékből így azt mondja, hogy na gyertek ki, aztán menjünk most már tovább, tudjátok, hanem közel jött a mi szenvedésünkhöz, a mi zavarodottságunkhoz, a mi káoszunkhoz. Egészen közel, ugyanazt megtapasztalta, és onnan mondta, hogy gyere, kivezetlek innen. Hazaviszlek, menjünk haza, ez nem jó nekünk ez a hely. Menjünk haza. És ez engem annyira megindít ez a kép, tudjátok, mert Istennek nem derogál, hogy megmossa a büdös lábat, meg hogy lehajoljon a kicsihez, meg az elesethez, meg hogy együtt érezzen az összezavarodottal. Mi emberek nem ilyenek vagyunk. Mi örülünk, nekünk elég a magunk baja. Nem, sokszor még az is sok, és azt mondjuk, hogy ne, most miért kell nekem még az ő gyötrelmével is foglalkozni? Nem elég nekem, ami van. De az Úr nem ilyen, az ő szíve az megindul, és aztán oda megy, és azt mondja, hogy én tudom, hogy te mibe vagy. Én tudom, én értem, én voltam ott, együtt voltunk abban a szakadékban. És azt mondja, hogy ennél az oknál fogva nem szégyenli őket atyafiainak hívni. Mondván hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, az anyaszent egyháznak közepette, dicséretet mondok neked. És ismét én ő benne bízom, és ismét imhol vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nekem adott. A jó pásztor az elveszett jókkal együtt ott van, és azt mondja, hogy ezek az enyém, ők az enyém, együtt vagyunk. És dicsekszik velünk. Mivel, hogy a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által, figyeljetek, megsemmisítse azt, akinek hatalma van halálon tudniillik az ördögöt. Kivette az ördög kezéből ezt a játékszert, hogy a halállal fenyegetőzzön. Mert azt mondta, hogy én ott is erősebb vagyok nálad. Az én szeretetem azon is túlmegy, ahogyan te leigázod az embereket ezzel a halállal. Mert ugye ez történt, hogy a halál az Istentől való elválasztást jelent. És az Istentől való elválasztott állapotban ott van ez a szégyen, a káosz, az összezavarodottság, ez az egész csomag, ez mind ott van, mert ez csinálja, hogy édesged bennünket, ugye az ördög ezt csinálja, nem mondja el az apró betűs részt, hogy mit fog jelenteni az, hogyha te letérsz a jó útról, és utána pedig ott kihasználja, hogy ott vagy, és kifosz téged, és ott hagy. És csak egy van, aki onnan visszahoz. Egyetlen egy van. És erre nem tud mit mondani az ördög se. Mert neki már nem kellünk azután, miután elérte a céljait velünk. Ott hagy, kész. De az, hogy az Úr meg oda megy, és onnan kihoz minket, ezzel nem tud ő már mit kezdeni. Többet nem tud belénk rúgni, mint amennyit belénk rúgott. És azt mind az Úr elszenvedte. Úgyhogy ez egy másik rész, amit gondoltam, hogy elétek hozok meg ezt a pár gondolatot. Ámulatos a mi megváltónk. És ami az óriási, hogy megszabadított bennünket a halálfélelemtől. Nincs semmi, ami történhetne velünk, ahol az Úr ne lenne velünk, és aminek a vége, még hogyha fizikai halál is, az ne az örök dicsőség lenne. Egyetlen egy olyan állapotunk nincs itt a Földön, aminek a vége ne az örök dicsőség lenne. Nem jó ez? Nem ad nekünk ez örömöt? Tudjátok, hogy igazából minden ellenség le van győzve. A halál volt az utolsó ellenség, és le van győzve. Lehet, hogy összezavarodunk időről időre, mi hívőként is, persze, mert nem olyan erősítünk, kis barik vagyunk, és nem arra a hangra hallgatunk sokszor, amit kellene, de igazából még az se árthat nekünk. Itt igen, ideig óráig, de az vége örök dicsőség. Soha senki ki nem ragadhat bennünket az ő kezéből. Róma 8.28, emlékeztek arra? Soha senki ki nem ragadhat bennünket az ő kezéből. Nem, az János 10.28. Róma 8.28 az az ugye, hogy sem magasság, sem mélység, sem semmilyen teremtmény, még mi magunk se ragadhatjuk ki magunkat az ő kezéből. Úgyhogy ez a második pont, amin gondolkoztam, hogy haláltól való félelem azt hozza be az emberek életébe, hogy azt hiszik, hogy nekik kell mindent magukért megtenni. És amit én el tudok magamért érni, azt így összeszedem, és összeszorítom a fogam is, és megnézem, hogy hát ha túlélem. De közben tudom belül, hogy nem fogom túlélni. Nem lesz jó vége. Mert nincs semminek jó vége ezen a világon. Egyetlen egynek van, amikor benne bízunk az Úr Jézus Krisztusba, és ő túlvíz bennünket. De ezen kívül semminek nem lesz jó vége. De tudom, hogy ez nagyon pesszimistán hangzik, de semminek nincs jó vége itt a Földön. Kivéve azt, annak, amit az Isten munkál. És kicsit arra emlékeztet ez különben, tehát a haláltól félelem hoz egy ilyen dermedtséget a szívünkben, jeges rémület, igaz? Ez a dermedtséget, hogy igazából soha nem vagyok biztonságban, mert mindennek a vége a halál egyébként. Olyan, mint a Narnia krónikáiban volt, ugye ez, hogy jött a gonosz boszorkány, és megfagyasztotta az embereket, meg körülötte megdermett minden, és ilyen szobor lett belőlük. Hogy a félelem jeges marokkal tartja a kezébe az emberek szívét, egész addig, amíg az Úr Jézus Krisztus ennek véget nem vet. És azt mondja, hogy nincs mitől félned többet. Én megmentettelek téged. Nem kell a haláltól félned. És ez a mi osztályrészünk, és figyeljetek, ez sokkal mélyebb valóság, mint amit mi ki tudunk most itt fejezni. Mert nem tudom elmondani ezt, tehát szavakba el lehet mondani, meg olvassuk a Pál apostol bizonságtételét, ugye? Olvastuk az elején. De ez az igazság. Ez az igazság. És ezt nem tudja tőlünk elvenni se senki. Úgyhogy ez a második ilyen pont, amin gondolkozom, megszabadított a halálfélelemtől. Sátán igézeténél nagyobb a benne levő élet. Sátán ezzel, hogy te elveszíthetsz valami nagyon fontosat, ezzel igézi meg az embereket, hogy te próbáld meg te magadnak megtartani a te életedet. Emlékeztek, hogy ezzel szemben mi az igazság, ami megszabadít bennünket, amit az Úr Jézus Krisztus mondott? Aki meg akarja tartani az életét ezen a földön, az el fogja veszíteni. Aki viszont hajlandó elengedni, elveszíteni az életét, ő érte, ami azt jelenti, hogy benne hisz, ő rábízza az életét, hagyja, hogy ő őrizze meg az életét az örökre. Megtartja azt. És ez teljesen szembe megy a mi természeti ösztönünk, az életösztönünkkel. De a kereszt valósága az ez, hogy aki meg akarja tartani az életét, el fogja veszíteni, aki pedig hajlandó feladni, az megtalálja. Minden, amit mi hoztunk az egyenletbe, az meghalt. Igaz? Vagy meg kell, hogy haljon a mi számunkra. És minden, amit ő hozott abba az egyenletbe, az pedig egy életet ad nekünk. De ez akkor már nem a mi életünk, a mi önös életünk, a mi érdekeink alapján, hanem az ő élete mi bennünk. Az ő gondolatai alapján. De neki így kellett történnie. Ez így kerek, ez így van rendben. És ez vett véget a becsapottságnak, az összezavarodottságnak és a haláltól való félelemnek. És féljetek, nagyon közel van hozzánk egy háború. És ott emberek nap mint nap halnak meg. De egyébként nem csak a háborúban, egyébként is. Minden nap az élet és a halál mesdjén állunk. Senki nem tudja, hogy mikor van vége, igaz? És Isten odaadta nekünk ezt a kegyelmet, hogy kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, az erős pásztort, és vele együtt minket. És az utolsó gondolat, az a 24. Zsoltár, de nem fogjuk az egészet elolvasni, emlékeztek, hogy az a nagy pásztorról szól, a főpásztorról egész pontosan, de abban van egy rész, ami arról beszél, hogy hogyan vonult be ő a dicsőségbe, és mindjárt itt kinyitjuk. Zsoltárok 24. Nem elejétől olvasom, hanem a 7. verstől. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökké való ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. És az Úr Jézus mennybe meneteléről beszél ez a rész, és az ő dicsőségbe való befogadásáról. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr, aki győzött. Aki győzött a keresztnél, és győzött a sír fölött. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség királya, Szela. És ő a főpásztor. És ő, aki bevezeti az ő népét, az ő dicsőségébe. És ez vár ránk. A fizikai valóságban ezt most még nem tapasztaltuk meg, de annak is eljön az ideje. De szellemiekben már ővel együtt feltámasztattunk, és mennyei helyekre ültettettünk a Krisztusban. A mi megdicsőülésünk részben már megtörtént. És tudjátok, ezért olyan becsapós nekünk, amikor megnézzük ezt a fizikai valóságban magunkat, vagy a tükörben nézünk, és úgy értékeljük magunkat, amit látunk, látás által. És úgy értékeljük, hogy hát nekem nincs akkora muszklim, mint a Fricibának, vagy nekem már a hajam is hullik, tudod, vagy nem tudom, hogy ha magunkra tekintünk, vagy a körülöttünk levőkre, és csak aszerint értékeljük a dolgokat, amit szemmel lehet látni, vége az előadásnak, nincs értelme. De nem el szerint értékeljük magunkat, hanem a mennyei nézőpontból, és az pedig az, hogy dicsőségbe lettünk fogadva. Hogy igazából mi fizikailag vagyunk ebben a testben, itt a földön, de szellemi valóságban már mennyei helyekre ültettettünk. És figyeljetek, erre a vers pedig nyilván tudjátok ezt, Efézus 1 és 2. És hogyha oda lapozunk Efézus 1.19-hez, akkor Pál apostol sokkal jobban el tudja ezt mondani, mint én. És hamarosan befejezem, de figyeljetek, Efézus 1.9-et mondtam? 19-et? Tehát én meg a számok, az nem egy... Igen. Oké. És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk? Az ő hatalma erejének a munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyben. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, amely neveztetik nem csak ezen a világon, hanem a következendőkben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte az anyaszent egyház fejévé, mely az ő teste, teljessége neki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Tehát itt Krisztus dicsőségéről van szó. De utána azt mondja, hogy ő a feje az anyaszent egyháznak, akik mi vagyunk, és aztán a második fejezet pedig úgy folytatódik, hogy titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a sátán szerint, ugye ama a szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik, félelmen keresztül manipulálva, a szégyenen át és az összezavarodottságban. És azt mondja, hogy ezek között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan, ami testünk kívánságaiban, cselekedve a testnek és a gondolatoknak az akaratát, és természet szerint a haragnak fiai voltunk, mint ahogy ők is. De az Isten gazdag lévén, irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Emlékeztek, hogy az egyik oldala meg a másik oldala a keresztnek megelevenített kegyelemből tartottatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. És itt a kegyelemről beszél, ugye, hogy ez az egész, amit mi hoztunk ebbe az egyenlegbe, az a semmi volt, meg a nagy kókányság, a bűneink, és ezért megérdemeltük volna a halált, de ehelyett kegyelmet kaptunk, többet, mint amit vártunk, többet kaptunk, mint amit vártunk. Nem azt adta nekünk Isten, mint amit megérdemeltünk, hanem azt kaptuk, amit nem érdemeltünk meg. Nem érdemeltük meg azt, hogy nekünk Krisztus dicsősége legyen az osztályrészünk. Nem érdemeltük meg azt, hogy a halál lábaink alatt legyen legyőzve. Nem érdemeltük meg azt, hogy soha többé semmi ne árthasson nekünk. De ezt kaptuk ajándékba. Mennyei helyekre ültettettünk ő vele. Ezt mondja, nem cselekedetekből. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban vagy azok között járjunk. Ezek mind az ő cselekedetei, kivétel nélkül. Kivétel nélkül. Úgyhogy itt a mi pozíciónk, itt a mi helyzetünk, itt van az, amit az Úr Jézus Krisztus az ő feltámadása által odaadott nekünk ingyen kegyelemből. A juhok nagy pásztora begyűjtötte az ő báránykáit. Begyűjtötte, és megőrzi őket. És én ezt nagyon szeretem. Tudjátok, hogy ez egy olyan valóság, ami átszínezi az egész életünket. Ez az életünk háttere, úgymond. Most itt van egy életünk itt a Földön, de a hátterünk az mindent meghatároz. Mindent meghatároz. És valamikor erre gondolunk, és valamikor nem gondolunk rá. Valamikor számolunk ezzel, és valamikor nem számolunk ezzel. De a végeredményt tekintve egyébként teljesen mindegy. Mert ő a garancia arra, hogy mi a dicsőségben vagyunk vele, nem amit mi tudunk megtenni. Nyilván beszélünk mi itt jutalmakról, amiket megfogadni azoknak, akik azokat a cselekedeteket, amiket ő adott nekünk, hogy ezek között járjunk, azokat észrevesszük, és dicsérjük őt, és élünk ezekkel a lehetőségekkel, amiket Istentől kaptunk, de ezek jutalmakról fognak szólni. De az a tény, hogy mi ott leszünk, az ő dicsőségében, ez csak neki köszönhető, és annak, hogy ő feltámadt a halottak közül. Legyőzte a halált, és az ő győzelmét nekünk ajándékozta. Kolossé 3, az utolsó igerész, amit kinyitok nektek, és nyilván ezt is ismeritek, de jó ezekben erősödni mindig. Kolossé 3, az első verstől olvasom. Annak okáért, vagy azért, vagy tehát, hogyha feltámadtatok a Krisztussal, az odafent valókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafent valókkal törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. És figyeljetek, mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Mi a mi foglalatosságunk ezen túl? Az, hogy az odafent valókkal törődjünk. És ez lehet, hogy nagyon elvontan hangzik, de igazából ez azt jelenti, amiről beszéltünk is, hogy ne ragaszkodjunk túl nagyon semmihez, ami itt a Földön, a miénk. Hogy ne akarjuk megtartani az életünket, hanem ragaszkodjunk ahhoz, aki odafent van. Ki van odafent? Ami megtartunk, ami pásztorunk, hozzáragaszkodjunk. A őt keressük, őt imádjuk, ővel legyünk elfoglalva. És a mi hétköznapi életünk minden részletében őt dicsőíthetjük. Tudjátok ezt? Egy anyuka, aki otthon mosogatja az edényeket, az dicsőítheti az Úr Jézus Krisztust ezzel az ő szolgálatával. Mert ez szolgálat. Vagy az, aki elvégzi rendesen a munkáját a munkahelyen, és nem kibújik a felelősségek alól, hanem megáll ott, ahova állították. az Isten dicsőíti, és az odafent valókat keresi. Nem arról szól ez, ugye, hogy valamilyen áltatos dolgokat kell csinálni mindig, vagy valamilyen egyházi tevékenységet kell, hanem arról szól, ugye, hogy az életünk minden részlet legyen hozzákapcsolva a mi pásztorunkhoz. Hadd legyen ő az, aki megelevenít bennünket a szolgálatra az életünkbe, minden területen. Az ő feltámadási élete által tudjuk megtenni azt, amit teszünk, és az ő dicsőségére. És féltek, és hogyha elbukunk benne, akkor pedig az ő trónjához jövünk, a kegyelem székéhez, alkalmas időben segítségért, és ő megadja nekünk a segítséget, és a feloldozást. És azt mondja, hogy báránykám, te megint összepiszkoltad magad, gyere, megtakarítlak egy kicsit, vagy gyere, elintézem ezt a dolgot. Hogy tudjátok, hogy ez a mi életünk, ami itt a földön van, az a feltámadási élet által áthatott élet lehet. A feltámadási élet által áthatott élet. Az ő élete van bennünk. Úgyhogy az odafentvalókat keresni az azt jelenti, hogy minden pillanatot, amit most élek, összekapcsolok az én pásztorommal. Vele vagyok közösségben, miközben járom ezt a vándorutat. És nem erről beszéltünk a 23. Zsoltár? Nem erről beszél, hogy én az én pásztoromat követem. Vele járok. Ő vezet engem csendes vizekhez és füves legelőkhöz, és asztalt terít nekem az ellenség szeme láttára, csordult van a poharam, annak ellenére, hogy körbevesz engem az ellenség. Az ellenség szeme láttára. Ez Isten ámulatos titka, nem? Hogy legyőzhetetlenek vagyunk Krisztussal. Ja, úgyhogy, hát, csak egy kép még erről, hogy az életünk el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Emlékeztek, hogy a pásztor Csaba itt volt egy idő, amikor a Bibliájába beletette egy darab papírt, és oda föltette a valamelyik ilyen fának a tetejére, és mondta, hogy úgy, ahogy a Bibliában benne van az a papír, és én oda most föltettem, emlékeztek, úgy mondja, hogy a mi életünk is bele van rejtve Krisztusban, Krisztussal együtt az Istenben, és oda van téve mennyei helyekre. És hogy más kép, ez ugye, ez sokszor forog bennem, ugye a számítógépet használjuk, és ott van, hogy nem a gépre mentjük el az információt, hanem össze van kötve egy másik géppel, amit felhőnek hívnak. Valahol információs felhőbe mentjük el az információt, és azt mondja, hogy a mi életünk el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben, a felhőbe el lett mentve. Hiába csinálnak bármit ezzel a nem tudom, telefonnal, vagy az a számítógéppel, ha el lett rejtve az információ, el lett mentve, akkor ez el is pusztulhat, amonnan, máshonnan hozzá lehet férni, és az ott van. És ilyen a mi életünk, ami el lett rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Sérthetetlenek vagyunk. De ez nem arra ösztönöz bennünket, hogy nagyképűek legyünk, vagy nem törődömök, vagy nem tudom még, miket lehetne mondani, hanem arra, hogy annál inkább dicsérjük Istent, és annál inkább szeressünk olyanokat, akik még elveszettek, akik még nem jöttek oda a jó pásztorhoz, akiket nem vett a karjára, akik nem tudják, hogy van egy Isten, aki annyira szereti őket. Annyira szereti őket, hogy az életét adta. És nem tudják, hogy ez az igazi lehetőség. Ez az egyetlen lehetőség. Az egyetlen lehetőség. És ez egy feladatunk, igaz? És imádkozunk érte, hogy az Úr mentsen meg. Mentsen meg ebben a világban még lelkeket, amíg ő visszajön. És ő ezt teszi, de ha van, lehet nekünk is részünk benne. Az ő természete által, az ő élete által. Úgyhogy dicsérjük Istent. Ezekért a dolgokért, ezek ámulatos dolgok, ezért örömhír az evangélium. Ez egy fantasztikus dolog. Köszönjük neked, Úr Jézusunk, köszönjük, hogy hallhattuk ezt a hírt a te feltámadásodról, hogy megérthettük ezeket a dolgokat a te írásodból, a Bibliából, Uram, hogy ezek nem ilyen összetákolt emberi elméletek, hanem a te tökéletes cselekedeted itt, a történelemben, a mi világunkban, ahova te eljöttél, értünk, és végrehajtottad az atya tervét, és legyőzted a halált. Mindent, ami bennünket fenyegethet, félre toltál az útból azért, hogy újra együtt lehessünk. Köszönjük neked ezt, és köszönjük, hogy te mindenkinek adsz lehetőséget a mai nap is, aki hozzád szeretne jönni, hogy te megtaláld, és életet adhass. És köszönjük neked ezt. Csak imádni akarunk téged, csak áldani akarunk téged a te szeretetedért, a te áldozatodért, a te győzelmedért a mai napon is. Kérünk, hogy áld meg így az életünket, taníts bennünket, vezess tovább a megértésben, a megélésben, a rád való támaszkodásban. Uram, köszönjük neked. Amen.